Isten igéjét Máté evangéliumának a 4. fejezetéből olvasom, az 1. verstől a 4. versig. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Jézus megkísértésének a története ez, 3 kísértésből az első, és terveim szerint majd a másodikkal és a harmadikkal is foglalkozunk. A kísértés az egy nagyon lejáratott kifejezés. Édes kísértés. Halljuk a reklámot, bármiről is legyen szó. És ez szerint a kísértés a mai gondolkodásban az, amit talán te nem engednél meg magadnak, de akkor teszel jól, ha megengeded. Mert ne légy már olyan szűkmarkú, szűkkeblű magadhoz, ne légy már olyan spártai. Ennyit megérdemelsz. A kísértés tehát ebben az összefüggésben, és a legtöbbször így halljuk, édes kísértés. A kísértés az valami olyan jóról szól, az mindig jóról szól, és te akkor vagy a helyeden, ha te szegény, önmagadat csanyargató ember, végre felszabadulsz erre a jóra. Mindenki segíteni akar neked, hogy hát engedd már meg magadnak, mert ez a jó. Hagyjad már a korlátokat, ne légy már olyan kemény magadhoz. És ha ez van, ha ezt jelenti a kísértés, ahogy újra és újra találkozunk vele, hát akkor szegény Jézus, ez teljes tévúton jár, hadakozik ahelyett, hogy végre megengedte volna magának 40 nap és 40 éjjeli böjtölés után, hogy jól lakjon. Hát nem ez lenne a normális? Nem teljesen világos, hogy hát ha valaki éhes, akkor nem ennie kell. Azért mondtam ezt a bevezetést, mert az a kérdés, hogy vajon van-e esélyünk ebben a helyzetben, ebben a társadalmi kontextusban meghallani igazán, mélyen megragadni, hogy mi az, ami Jézussal történik? Mi ennek a tétje, mi ennek a kísértésnek a lényege? Mit jelent ez nekünk, mi a tétje ennek számunkra, ha Jézus követői vagyunk, vagy ha gondolkodunk, ha keresjük, ha meg akarjuk ismerni ezt a Jézust. Olyan szinten kifordult magából ez a szó, hogy kísértés, hogy nagyon nehéz igazán mélyebbre menni bennem. Jézus szolgálatának, az Úr Jézus Krisztus szolgálatának, a nyilvános szolgálatának a kezdetén vagyunk. Nem is annyira a kezdetén, hanem az a jobb szó, hogy a küszöbén, mert még éppen nem kezdődött el a nyilvános munkája, a nyilvános szolgálata, küldetése, hogy meghirdeti az Isten országát, hogy tanít, hogy cselekszik. És ez a kísértés, ez egyrészt a nyilvános szolgálat kezdete előtt van, másrészt viszont van egy másik fontos esemény, ami éppen megelőzte ezt, és ez fontos látni, ez pedig Jézus megkeresztelkedése. Az, amikor keresztelő János megkereszteli Jézust, amikor Jézus azonosul az emberekkel, a keresztelés az a bűnbánatnak a jele, Jézus, aki ártatlan, mégis magára veszi ezt, azonosul velünk ezen a ponton, a bűnbánatnak a jelét veszi magára a keresztségben, miközben nincs miért bűnbánatot tartania. És amikor megtörténik a keresztség, Jézus bemerül a vízbe, utána feljön a vízből, leszáll rá a Szentlélek, hatalmas felkenetés, erő, hatalom leszáll rá, és hallja az Atya szavát, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Ez egy lelki csúcspont. Itt kapja a megerősítetik abban, hogy ő az Isten fia, ő az Isten gyermeke, neki elhívása van, küldetése van, indulás. És indul, mindjárt indul, meghirdetni az Isten országát, de a kettő között. A kettő között ott van ez a történet, Jézus megkísértésének a története. elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. A Szentlélek viszi a pusztába. A puszta, a sivatag Jézus népének az életében, Izraelnek az életében, Izrael történetében, és ezt minden ember tudja ott. A próbatételnek a helye. A puszta, a sivatag az a hely, ahol megpróbáltatik Isten népe a Egyiptomból való szabadulás után, a Mózes által vezetett vándorlásban, az ígéret földje felé. A puszta, a sivatag az a hely, ahol megpróbáltatik az Isten népe. 40 évig vándorolnak aztán, és ez a 40 év visszhangzik abban, hogy Jézus 40 nap és 40 éjjel böjtön a pusztában. A puszta az a hely mind Izraelnek, mind Jézusnak, ahol abszolút Istenen kell függeni, mert nincs berendezett élet. Nincs semmi. Ez a bizalom születik meg a megpróbáltatás idején a pusztában. Itt munkálja ki Isten ezt a bizalmat az ő népében. Vagy ez a bizalom val kudarcot a pusztában. Tud-e az Isten népe a pusztában, a sivatagban, a semmiben megállni és bízni Istenben? Vagy megpróbáltatás, vagy kísértés, mert ez a szó, ez a két szó, ez egy a görög nyelvben. A Szentlélek elviszi Jézust a pusztába, hogy megpróbáltassék a küldetés elkezdése előtt, a sátán meg megjelenik, hogy megkísértse őt, aminek a célja az, hogy elbukjon. A kettő egy. A tét tehát Jézus számára, és mindannyiunk számára újra és újra az, hogy betöltjük-e a küldetésünket, betöltjük-e az elhívásunkat. A tét Jézus számára, és így fogunk ránézni erre a történetre ma is, meg később is, mindannyiunk számára, akik Isten gyermekeinek mondjuk magunkat, akik a keresztségben, meg a Szentlélek ereje által hallottuk az Isten szavát, hogy te vagy az én gyermekem, mert ezt jelenti keresztjének lenni. A tét az, hogy amit ebben kaptunk, azt betöltjük-e, ezt az elhívást megéljük-e az életünk során. Édes kísértés, felejtsük el. Sokkal komolyabb dologról van szó, mint hogy Jézus jól lakik, vagy nem. Arról van szó, hogy végigmegy-e azon az úton, amit kap. Te vagy az én szeretett fiam, téged ruháztalak fel a Szentlélekkel. Te vagy a Messiás, te vagy a felkent, te vagy a Krisztus. Küldetésed van. Ma az első kísértésről lesz szó, a test kísértéséről, és két pontban fogok erről beszélni. Az első Jézus kísértése és a mi kísértésünk. A második Jézus győzelme és a mi győzelmünk. Nézzük tehát Jézus kísértését, ezt az elsőt. A kísértő ebben az első kísértésben valóságos éhségen keresztül érkezik Jézushoz. És a kísértő igen stratégikus. Azt olvassuk, hogy a böjtölés után végül Jézus megéhezett, ekkor odament hozzá a kísértő, és azt mondta, tedd a köveket kenyéré. Eljön az a pont, amikor Jézus meggyengül a testében, megéhezik, kimerül, éhes. Stratégia, a kísértő abban a pillanatban ott van, ebben a helyzetben. Mert a testet, erről beszél ez a testünket, a testet se lebecsülni, nem lehet, se túlértékelni nem érdemes különben. És Jézus számára ez ugyanúgy valóság. Jézus testben jött el. És amikor Jézus megéhezik, akkor megkísérti az ördög a testén keresztül, az éhségen keresztül, a hiányon keresztül. Jézus sem becsülheti le a test valóságát, hogy hát az nem számít. Nem is szándékozik lebecsülni. Mert ami a testével történik, az teljes mértékben hatással van arra, hogy megéli az Istentől való nagy lelki elhívást, és betölti-e azt, amire Isten hívta. A test gyengesége Jézusnál azonnal lehetőséget adott az ördögnek arra, hogy támadja őt, aki azonnal meg is jelent, hogy megragadja a lehetőséget. A hatalmas lelki csúcs után, a megkeresztelésre, te vagy az én fiam, benned gyönyörködöm, itt van a lelki sötétség és mélység, a harc a következő pillanatban, a testén keresztül. De még egyszer, a test nem végállomás, nem az a tét, hogy Jézus jól lakik vagy nem lakik. Dehogy is. A test erőtlensége, a test kitettsége, a test gyengesége csak egy kapu, hogy a sokkal nagyobbat támadja a gonosz. Hogyan? Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Hallja Jézus, aki nagyon megéhezik. Ha érteni akarjuk a kísértésnek a lényegét, akkor a bevezetőre kell figyelnünk ebben a mondatban. Ha Isten fia vagy. Hiszen éppen ezt hallotta Jézus a keresztelésekor. Te vagy az én fiam, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. A testen keresztül jön a kísértés, de a lényeg az nem a test, hogy jól lakik vagy nem, hanem a lényeg az az, hogy elhiszi-e Jézus, mit kezd Jézus ezzel, hogy ha Isten fia vagy. Hiszi-e most a testi gyengeség és szükség idején azt, amit az Atya kijelentett neki, ami veled történt, ahogy leszállt rá a Szentlélek, amikor átélte Istennek a szavát és Istennek az erejét, amit ebben a pillanatban nem él úgy át. Mert éhes, mert gyenge, mert kitett. Mi van ebben a kísértő szóban? Legalább két oldalról hadd gondolkozzunk ezen. Az egyik, hogy amikor azt mondja a sátán Jézusnak, hogy ha Isten fia vagy, tedd ezeket a köveket kenyérrel, akkor ebben ott van az, hogy talán az a kísértés Jézusnak, hogy tényleg az Isten fia vagyok? Így is értelmezhetjük a kísértő szavát, hogy mintha azt mondaná, hogy most, hogy itt vagy ebben a helyzetben éhesen, te csak ugyanaz Isten fia vagy? Te tényleg az vagy? Te tényleg azt gondolod magadról, hogy az vagy? A kérdés lényege szerint a paradicsomi kísértéssel párhuzamos. A célja az, hogy bizonytalanságot keltsen, hogy elbizonytalanítsa Jézust, hogy bizalmatlanságot keltsen. Ő hallotta, hogy Isten fia. De ez most egy más helyzet. És belül a gondolataiban szólal meg a gonosz. Képes vagy erre? Ki kellene próbálni? Ha Isten fia vagy, biztos meg tudod tenni. A köveket változtasd kenyérré. Nem tudhatjuk, de a kísértés működéséből kiindulva feltehetjük azt a kérdést, hogy vajon megfordul Jézusban egy pillanat erejéig, hogy igaz az, amit az Atyától hallottam? Tegyem meg, hogy bizonyítsam, hogy tényleg az vagyok. Meg tudom tenni. Tényleg az Isten fia vagyok. Ó, persze, amikor átélem, hogy mondja meg rám száll a Szentlélek, akkor az Isten, akkor az jó. De ebben a helyzetben most mi van? Amint Isten adta a mannát a pusztában Izraelnek, tudok én Isten fiaként ugyanúgy a pusztában a semmiből kenyeret adni? Ez nagyon nehéz kérdés belelátni ebben, hogy hogyan kísértetik meg Jézus, mert ugye azon bennünk, hogy ő az Isten fia, hogy ő Isten, hogy ő tökéletes, hogy ő bűntelen. De ez nem azt jelenti, hogy jön a sátán Jézushoz, Jézus meg így páf, így visszaveri minden küzdelem nélkül. Látjuk a halál előtt a Gecsemáné kertben küzdelem megállni a kísértéssel szemben, és az Isten útján maradni, és betölteni az elhívását. Küzdenem. Amivel azt akarom mondani, hogy Jézust el kellett, hogy találja a gonosz szava abban az értelemben, hogy harc kellett, hogy legyen a számára, mert ha nem harc a számára, akkor az nem kísértés. Akkor nem mondaná azt a zsidó levél, hogy ugyanúgy megkísértetett mindenben, mint mi, kivéve a bűnt, hogy ő nem esett el. A másik, ahogy elgondolkodhatunk ezen, hogy mi történik itt, hogy ha nem azt kérdőjelezi meg benne a gonosz, hogy te tényleg az Isten fia vagy, hanem azt, hogy egészen más út, hát ha az Isten fia vagyok, akkor ezt meg tudom tenni, tehát tegyem meg, használjam azt, amit kaptam, használjam a felkenetést, használjam a felhatalmazást, függetlenül az Atya akaratától. Ha Isten fia meg tudja tenni, miért ne tenné meg? Miért éheznék? Miért látnék szükséget? Ha az Isten fia vagyok? Calvin János, genfi reformátor ezt így magyarázza. Mivel látod, hogy Isten magadra hagy téged, mintha gonosz mondaná Jézusnak, így beszél erről. Mivel látod, hogy Isten magadra hagy téged, a szükség kényszerít az önmagadról való gondoskodásra. Szerezd tehát magadnak ételt, mert az Isten nem ad neked. Majd így folytatja a kísértőnek, az a fő célja, hogy Krisztus eltávolodva Isten igéjétől azt kövesse, amit a hitetlenség diktál. Akár így, akár úgy, a lényeg ugyanaz, hogy Krisztusban az Atya iránti teljes bizalom, mint Isten gyermeke, megtörjön. És ez a testén keresztül érkezik. Ez Jézus kísértése. Jézus kísértése és a mi kísértésünk. A testünkön keresztül érkező kísértés, ugyanúgy, mint nála, az Istennel való kapcsolatot célozza a mi esetünkben is. És ezt nagyon-nagyon fontos látni. Ha ezt nem látjuk, akkor a lényeget nem látjuk. Nem gondolhatjuk, hogy ó, az csak a test, nem fontos. Sem úgy, hogy nincs köze az Úrral való kapcsolathoz, az elhívásunkhoz, az életünkhez. Sem úgy, hogy a test kísértése csak a testről szól. A test kísértése nem a testről szól. Nem a test a lényeg. De a test mégis fontos, mert azon keresztül is érkezik. A lényeg az Istennel való közösség, az elhívásunk kibontakozása, a vele való bizalom, a hit megpróbálása. Véletlenül se gondolja senki, hogy ez a történet arról szól, hogy a test önmagában rossz lenne. A test minden öröme, megelégedése, bűn lenne. De hogy is? Ó, Jézus, annyira jól tud az evangéliumokban hálával jól lakni, nagy vacsorákon részt venni. Jézus annyira jól tud örülni egy nagy vacsorán, ahol van étel és van ital. Amikor megtér egy-egy ember, amikor például Mátét, aki írja az evangéliumot, elhívja. Annyira jól tud enni és örülni, hogy azt mondják neki a támadói, hogy hát mi ez már, hogy a te tanítványai nem böjtölnek. Nem erről van szó, hanem arról, hogy azt kell tudni Jézusnak, meg nekünk, hogy mikor, mi a helyzet. Hogy a testünkön keresztül támadhatók vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem jó-jól lakni. Ha szükséget, ha gyengeséget, ha erőtlenséget, ha hiányt élünk meg, különösen is támadhatóak vagyunk. És a kérdés mindig a hit, a bizalom, az engedelmesség. Kicsit gondolkozunk el a test szükségeiről. Éhség. Az éhség az alapvető szükség hiányáról szól. Mikor az éhezés nem fenyeget minket, bár hazánkban számosan vannak, akik korgógyomorra fekszenek le. Az éhezés nem fenyeget, persze arról beszéltünk, hogy egy pillanatban, amikor az ember nagyon éhes, az is lehet egy különösen egy pont a gyengeségre. De azt mondom, hogy talán érdemes inkább az éhség kapcsán úgy gondolkodni, hogy ha az éhség, az evés, az alapvető szükségről szól, akkor azt nekünk ma már nagyon nehéz, de rég nagyon nehéz kordában tartani, hogy mi is az az alapvető szükségünk testileg a mai világban. És mi az, ami nem alapvető. Ezért bármilyen a testnek szóló kényeztetés, megvonása vagy hiánya nagyon könnyen lesz a kísértés kapuja. Ha valami eddig megvolt, rendszeresen ott volt az életedben, és úgy alakul az életünk, hogy ez valamiért megvonatik tőlünk, akkor nem merül-e fel bennünk a kérdés, hogy hogyan lehetséges lesz, ha mi Isten gyermekei vagyunk, hogyan gondoskodik Isten rólunk, ha már ezt sem engedhetjük meg magunknak, ha már nem vagyunk erre képesek, ha ez már nincs. Miért nem szeret minket jobban, mintha az lenne a szeretetének a mércéje, hogy ezt a dolgot, amit esetleg épp elveszítünk, ezt megadja, ez lenne az igazi szeretet. A mi életünk sokkal erősebben koncentrál a test igényeire, mint a korábbi generációk életében, azért, mert a mi világunk sokkal-sokkal gazdagabb, mint a korábbi generációk világa. És ez a gazdagság, ez leginkább a különböző testi lehetőségekben, élvezetekben nyilvánul meg, amivel különben jó élni, hálaadással. Csak látni kell azt, hogy sokkal magasabb szinten, ha dolgok elvétetnek, mi azt úgy éljük meg, hogy itt valami óriási hiány lép fel. A test kényeztetésén keresztül könnyen válunk sebezhetővé. De gondolhatsz a fáradtságra, a kimerültségre. Hogy amikor valaki hosszú idő után, sok-sok munkában, sok-sok áldozattal valaki más iránt, ápolásban, bármiben elfárad, teljesen kimerül, testileg, fizikailag, akkor hihetetlenül támadható. Gondolnunk kell a betegségre. A betegség, ami olyan könnyen lehet a kísértés forrásává, amilyen könnyen lehet a megpróbáltatásnak és a növekedésnek a helyévé. De a beteg ember lehet elkeseredett, kedvetlen, magányos, letört, csükket, vagy éppen retteg, fél. Hogy ne lenne ez óriási lehetősége az ördögnek arra, hogy támadja az Istenben való bizalmat, hogy én az ő gyermeke vagyok. és hogy még így is küldetésem van, elhívás van az életemen. A test hiánya, gyengesége. Hogy ne utalhatnánk itt a szexualitásra, az érintésre, a bensőségességre, ha valakinek hiányzik az életéből, ha valaki keresztyen emberként, Istenhez hűségesen, egyedül élve éri az életét. Hogy ne lenne kitéve a gonosz minden támadásának egy olyan világban, ami azt mondja, hogy szexualitás nélkül élni lehetetlen és értelmetlen ebben a világban. Hogy ne támadná a gonosz ezen keresztül, hogyha ő hűséges akar lenni. A testünkön keresztül az Istennel való közösségünk van próba alatt. A végső kérdés, tehát akár honnan jövünk, a végső kérdés az lesz a mi kísértésünkben, hogy vajon rabja vagyok-e a testem szükségeinek, hiányainak, gyengeségeinek. A testem követelésének. Mert éhes Jézus, és követel a test. Rabja vagyok-e? Vagy azt gondolom, hogy Istennek az a munkája, az a dolga, az a feladata, hogy abban a pillanatban meg kell oldania az én testemnek a hiányosságait. Jézus éhes maradt. Egy ideig éhes maradt. És ha keresztyenek vagyunk, különösen, hogyha egy lelki csúcs után, hagyd mondjam, így meghallottuk az Istennek a szavát, meghallottuk, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Ránk áradt az Isten szent lelke, betöltött, megerősített, elhívott. Ott lesz a következő pillanatban a sugallat, a gonosznak a sugallata. Ott lesz. És a testünkön keresztül is jöhet. Nem feltétlenül, de azon keresztül is jöhet. Hiányzik valami betegség, szükség, fájdalom, hiány. Csak ugyanaz Isten gyermeke vagyok. Csak ugyanúgy gondoskodik rólam, ahogy kell. Csak ugyan szeret engem. Csak ugyan bízhatok benne. És ezen a ponton olyan fontos meglátni, hogy Jézus kísértése a mi kísértésünk. Ez visz tovább. Megint csak Kálvin Jánost idézem, aki miután felteszi a kérdést, hogy miért akarta a sátán megkísérteni Jézust itt, pont itt és ekkor? Azt a választ adja, hogy azért, mert látta, hogy Jézusnak mi a küldetése, és mire készül? A megváltásra. És ezért ezt írja Kálvin, figyeljétek. A mi üdvösségünket támadta tehát akkor Krisztus személyében. Ha pedig valamennyi hívő nyilvános képviseletében kísértetett meg Krisztus, akkor tudnunk kell, hogy a rajtunk megeső kísértések nem véletlenek. Nem is Isten engedélye nélkül származnak a sátán kénye kedve szerint, hanem Isten lelke áll küzdelmeink élén, hogy így erősödjék a hitünk. Krisztus megkísértése, a mi megkísértésünk. Az, hogy ő támadja az ördög, azt azért van, hogy bennünket választon el attól, amire Jézus készül, hogy betöltse a küldetését. Kármilyen összeköti Jézus kísértését a miénkkel, mert ez hihetetlenül erős vigasztalást ad, hogyha megértjük, hogy ami ott vele történik, az velünk történik, az értünk történik. És itt mehetünk tovább. Akkor mi történik Jézussal ebben a helyzetben? Jézus győzelme, majd a mi győzelmünk. Jézus válaszol. Ha Isten fia vagy, tedd ezeket a köveket kenyérre. És Jézus azt mondja, meg van írva. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából kijön. Miről beszél ez? Először is arról, hogy Jézus nem rabja a testi szükségnek. Nem az a kérdés, hogy nem éhes-e, éhes. Nem az a kérdés, hogy rossz-e éhezni, éhesnek lenni, rossz éhesnek lenni. Nem az a kérdés, hogy van-e testi hiány? Van. Nem az a kérdés, hogy normális-e, jó-e, hogy van-e testi hiány? Nem jó. Hanem az a kérdés, hogy ott és akkor, abban a pillanatban lehet-e elsőbsége az éhség csillapításának, ráadásul olyan módon, ahogy azt a kísértő tárja fel neki. Törvénytelen módon, hitetlen módon fordítsuk le a mi helyzeteinkre. Nem az a kérdés, hogy van-e szükségünk, hanem az a kérdés, hogy azt ott is akkor be kell-e tölteni, úgy és azon a módon, ami Isten akaratával, Isten törvényével szembe megy. És Jézus ezt tudja. Nem csak a fejben tudja ezt az igét, beszélünk majd róla, hanem a lényében van. A lényében van az, ami felette áll a testi szükségnek. Mi ez? Isten jóságáról, hűségéről való meggyőződés. Jézusban annyira erős az, hogy Isten gondoskodik. Nem csak avval él az ember, amit megeszik kenyérrel, hanem ami Istentől jön. Isten gondoskodása, Isten megtartó ereje, Isten jelenléte. Annyira valóságos számára, hogy azt tudja mondani, erre nézve, nemet mondok a pillanatnyi testi szükségnek. Jézus éhes, de tudja azt, hogy az élet sokkal több, mint jól lakni, vagy a test bármely szükségét enyhíteni. És hogy ez a megpróbáltatás idején Jézus egy sokkal nagyobb követeléssel áll szembe. Bízzon az Atyában. Bízzon abban, aki gondoskodik. Ott és akkor. Hogyan teszi? Jézus azt mondja, megvan írva, idézi az Ószövetséget, nem azért, mert a tanultságát fitoktatja a gonosznak, nem is azért, hogy másokat tanítson, nincs ott senki más, ahogy idézi az Isten szavát, hanem felidézi magában az Isten igéjét, mert ezzel győzi le a kísértő sugallatát a fejében. Miért fontos ez? Azért, mert ha megjelenik az első gondolat, a kísértő hangja, ha Isten fia vagy, tedd ezeket a köveket kenyérré, akkor ez igaznak tűnik, a kísértés az igaznak tűnik. Először. De amikor megjelenik a második gondolat, az Isten igéje azt fogja neki megmutatni, hogy mi az igazság. És ebben a helyzetben az igazság az az, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami Istentől jön. Az igazság az, hogy sokkal több az élet, mint a test szükségének az enyhítése. Az élet arról szól, hogy Isten hordoz, hogy Isten tart meg, hogy Istenből táplálkozunk, hogy Istenből élünk. És ha ott és akkor, azon a módon, hogy a kísértő elétálja, tárja, enyhíti a test szükségét, akkor ezzel megtagadja azt, hogy ő róla Isten gondoskodik, hogy ő az Úrban bízik, hogy ő az Atyával jár, és hogy ő végigmegy azon az úton, amire az Atya hívta előtt. Értitek? Ez a tét. És annyira fontos ez, hogy ez az ige, amit Jézus mond, ez honnan származik, amit a lekcióban felolvastunk. Mózes 5. könyvéből, abban a helyzetben, amikor megvolt már a 40 év vándorlás a pusztában Izrael számára, és azért kellett 40 évig vándorolniuk a pusztában büntetésről, egy generációnak ki kellett pusztulnia. Miért? Mert hitetlenek voltak, mert zúgolódtak, mert nem bíztak abban, hogy Isten ad élelmet, ha nem bíztak abba, hogy Isten meg tudja őket tartani ott a semmiben, a testi szükség idején. És akkor ebben a szakaszban arról beszél Mózes, hogy Isten megpróbálja a népet, hogy megtudja, hogy mi van a szívében. Sanyargatott és éheztetett, megpróbált, de utána melléd állt, mannával táplált, így olvassuk, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek. De ez a nép, ez kudarcot vallott a pusztában. De Jézus az igazi izraeli. Nem val kudarcot, hanem megáll és győz. Az a nép nem tudta azt mondani, hogy abból élünk, amit Isten ad. És ez fontosabb, mint amit magunknak adunk. De Jézus azt tudta mondani, hogy igenis fontosabb most, hogy Isten megtart. Hogy benne bízzak, hogy ránézek, mint a pillanatnyi ínségnek, éjségnek a csillapítása. Ez az ő bizalma, hogy Istent elé helyezte. A test szükségének, nem rabja a testének. És így győzött. Így győzött. Mit jelent ez nekünk? Jézus győzelme. A mi győzelmünk. Hogyan? Először is úgy, hogy ha Krisztusban a gonosz a mi üdvösségünket támadta, akkor Krisztus győzelmében a mi üdvösségünk győzött. Ez teljesen világos. Ha ő értünk lett emberré, értünk kísértetett meg, és azzal, hogy megállt, akkor számunkra győzte le azt, aki számunkra különben legyőzhetetlen, az ördögöt. Mit jelent ez? Azt jelenti ez, hogy a legfontosabb, Jézus nem példa. Itt nem arról van szó, hogy akkor mi is csináljuk úgy, mint Jézus. Nem ez az elsődleges üzenet. Hanem azt jelenti, hogy Jézus ebben meghirdeti nekünk, akik benne bízunk, hogy nézzétek, le lehet győzni szembe lehet állni a gonosznak. Ez az egyik. Meghirdeti, hogy legfőbb ellenségünk elbukik, ő erősebb. De a második fontos dolog, és ez a kulcs, és ide kell megérkeznünk, hogy úgy tudunk, az ő győzelme úgy lesz a mi győzelmünk, nem úgy, hogy utánozzuk, hanem úgy, hogy részesülünk. Nem úgy, hogy utánozzuk, hogy mi is azt tesszük, amit ő tesz, hanem úgy, hogy részesülünk abban a felkenetésben, abban az erőben, abban a hatalomban, amiben ő. Részesülünk magában, Jézusban. Valóságos kapcsolat a Szentlélek által. Ezért mondja Heidelbergi K.T. református hitvallás, hogy hitáltal mi Jézus felkenetésének a részesei vagyunk, és ennek az egyik következménye azt így mondja, hogy ebben az életben a bűn és az ördög ellen szabad lelkiismerettel harcoljunk. Ez a felkenetésünk. Isten szent lelkével felkent, ha Krisztuséi vagyunk, hogy a bűn és az ördög ellen harcoljunk. Ez részesedés. Ez nem saját erő, vagy saját lehetőség. Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt jelenti, első, hogy a test követelését nem a test lenyomásával győzöd le. Akármilyen területen, ételprobléma, alkohol, bármilyen függőség, betegség, fáradtságból fakadó testi, akármi, amivel küszködik az ember a testében, nem azt jelenti, hogy az ellen kell menni. A test követelését nem a test lenyomásával győzzük le, hanem a test követelését Krisztussal, a vele való közösséggel győzhetjük le. Úgy, hogy részesülünk benne. Ez azt jelenti, annak, aki valamilyen területen küszködik bármilyen ilyen dologgal, neki ez azt jelenti, hogy, és még nem, nincs közössége Jézussal, neki azt jelenti, hogy küszködhetsz az ellen nagyon-nagyon sokat, még el is juthatsz eredményekre. De mindez arról beszél, hogy nem magad ellen, vagy a tested ellen kell küszködni, hanem sokkal inkább Jézus felé kell megnyílni. És ez egy felszabadító üzenet. Hogyha Krisztusnak a valósága, ereje elér bennünket, akkor ott van az az erő, az a felhatalmazás, amelyre nézve meg tudunk állni. A másik dolog, ami azt jelenti, hogy ha a testet valaki a testtel akarja, magádban akarja leküzdeni, akkor csak a testet látja. De ha megérted azt, hogy mivel Krisztus a tiéd, és Istennek van egy elhívása az életeden, van egy terve az életeddel, meg akar áldani, áldásra akar tenni, ki akarja ezt bontakoztatni mások számára, meg az egész életed számára, akkor a testnek az a nagy követését avval győzöd le, hogy arra nézel, hogy Uram Istenem, mennyivel több az, amit te nekem adsz? Mennyivel több az, amire elhívtál? Mennyivel több a veled való közösség? Mennyivel több, hogy veled legyek, hogy áldás legyek, hogy megéljem a jelenlétedet, hogy betöltsem azt, amire hívtál, hogy kibontakozzon az életemben az Isten ajándéka? Mennyivel több, mint a pillanatnyi törvénytelen megelégítése a test szükségének? És ez a sokkal nagyobb, ha ott van benned, de ha keresztény vagy, ott van benned, tehát el vagyunk hívva a vele való életre, az örök életre, a végigjár az utat, hogy áldással legyünk, ha ez a sokkal nagyobb ott van előtted, hogy mennyire jó az Isten gyermekének lenni, ezáltal mondhatod azt, és ez lehet, hogy nem csak pillanatnyi szükség, egy krónikus betegségben ez nem pillanatnyi szükség, hanem folyamatos szükség, és mégis ezáltal tudod azt mondani, hogy nem. Nem leszek hitetlen, nem fordulok el tőle, nem leszek bizalmatlan, nem tagadom meg, nem megyek szembe vele. És ezért akármi is most a számodra ez, erre hív, hogy munkád ezt ki. Mit jelent neked, hogy nem csak kenyérrel él az ember? Hogy nem csak az az élet, hogy megelégítsz. Hogy nem csak az az élet, hogy visszakapom, amit elvesztettem testileg. Hogy sokkal több az élet. Hogy Krisztusban Istennek a kegyelme, a szeretete fontosabb, meghatározóbb az életünkben, mint a hiány, a korlát, a szükség. Hogy elismerhetjük, hogy igen hiány, hogy igen fáj, hogy igen gyenge a test, hogy igen vonz valami felé, és mégis azt mondjuk, de nem leszek hűtlen, nem fordulok el tőle, hanem vele együtt, Krisztussal együtt megállok, és azt mondom, hogy avval akarok élni, ami tőle jön. Az igéjével, az igazságával, a jelenlétével, a törődésével. Mert azt akarom, hogy kibontsa az életemben, amire elhívott. Most, ahogy válaszolunk a következő énekkel erre az igére, Lásd magad előtt, amire elhívott. Lásd magad előtt, ami Krisztusban a tiéd. És ennek a fényében vidd elé a pillanatnyi, időszakos, vagy akár krónikus szükséget, bármilyen testi szükséget, kérvező kegyelmét, hogy győzze le a gyengeségünket, avval, hogy megerősít az ő jelenlétével. Amen. Imádkozunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus Istennek fia, aki nyilvánosan értünk kísértettél meg, és értünk számunkra is arattál győzelmet. Magasztalunk téged a te engedelmességedért, szépségedért, igazságodért, tökéletességedért, jóságodért. Köszönjük neked a testünket, amilyen tested neked is volt. Köszönjük a testünket ma, akár úgy látjuk, hogy szép, erős, fiatal, egészséges, akár úgy, hogy megtört, megfáradt, gyenge, nyomorúságos, akár jóba vagyunk, akár nem vagyunk jóba vele. Te tőled kaptuk. Te alkottad, te formáltad. Te tettél bennünket ilyenné, és jónak láttad, hogy szükségeink vannak. És köszönjük mindazt, amiben megelégíted a szükségeinket. Az ételt, az italt, ruházatot, az otthont, a társat, az épséget, az egészséget. És olyan jó tudnunk, hogy azt is te eléd húzhatjuk, ahol, amiben nem tapasztaljuk, nem éljük meg, hogy a szükségeinket megelégítenéd, ahol hiányaink vannak, gyengeségeink, fájdalmaink, küzdelmeink. Eléd hozzuk, elismerjük. Nem jó így nekünk. De köszönjük, hogy a legfőbb jó a miénk. És kérünk, ebben erősíts meg. Több az életünk, mint a testünk. Akár a megelégedése, akár a hiánya. És szabadíts meg bennünket minden rabságától a testünknek. Akár a hiányaitól, akár a vágyaitól. Hogy mindez ne rabság legyen, hanem mindez előtted legyen. Különösen imádkozunk, Urunk, most a betegekért, akik fájdalmakat hordoznak, akik ezen keresztül megfáradtak, elcsüggettek, elerőtlenedtek. Kérünk, vigasztaló szereteteddel állj melléjük. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik alapvető szükségekkel úgy látják, birkóznak. Megvalljuk, hogy mások a szükségeink. Olyan sok mindenre szükség van. Ahhoz, hogy jól éljünk, hogy jól neveljük a gyermekeinket, hogy megadjuk nekik, amire szükségük van. Adj nekünk ebben bölcsességet. Tedd a szívünket hálásra a meglévőkért. És védj el tőlünk minden panaszkodást. Tedd a szívünket éhessé, Urunk, a te igédre, mindarra, ami a te szádból kijön. Hogy igét tápláljon, adjon világosságot, józanságot, bölcsességet. Mint gyülekezet, tégy minket hálaadó, örömben lévő, ugyanakkor egymást hordozó, segítő, támogató közösségé. Munkáld bennünk, ezt kérünk. Imádkozunk, Urunk, ennek az évnek az elején, mindazért, ami ebben az évben előttünk van, amit tervezünk, amit tudunk, amiről semmit sem tudunk még. Azt kérjük, hogy minden körülmények között tarts meg bennünket a veled való közösségben, az irántad való hűségben. Imádkozunk, Urunk, nagyobb közösségünkért, a lakótelepért, Budapestért, az evangélium terjedéséért ebben a városban, hogy kizendüljön innen az ige és elérje az egész országot. Imádkozunk, Urunk, az országnak a vezetőiért, azért, hogy akik felelősséget kaptak, azok felelősen éljenek. Imádkozunk az ő hitükért, megtérésükért, hiszen minden embernek erre van szüksége, hogy te hozzád forduljon a szíve. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy ahogy ez a küzdelmes év érkezik sok-sok harccal, választások által, sok-sok mocsokkal, gyűlölettel, indulattal, ami szívünket csendesítsed le, adj bölcs szavakat, adj szelídséget, adj a béketeremtésnek a lelkét, hogy a legfontosabb az legyen, hogy te rád tudjunk mutatni, mint az igazságnak, a szeretetnek, a valóságnak minden forrására. És kérünk, Urunk, hallgassd meg a mi szívünkben csendben elmondott imádságainkat is. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség. Okay. Amen.